Senki nem vizsgálta igazán komolyan, hogy mi történt. Baleset. A papa megfeledkezett a biztosítékról. A felesége meg a fia azt mondták, biztosan az állandó idegeskedés miatt. Mindig ideges volt, nem figyelt oda rendesen, egyszerűen elfelejtette lekapcsolni az áramot.
Te viszont vérszemet kaptál, és már következett is a mama.
Ez volt a legjobb az egészben, mondja, és keserűen felnevet. Ahogyan az öreg asszony viselkedett. A papa halála után hirtelen ő lett az, aki nem akarta eladni a házat. Mert hogy a papa nem akarta volna. A papa nem akarta volna, mindig csak ezt hajtogatta. Aztán jött a depressziója. Ahányszor csak mentem hozzá a bofrostos cuccokkal, egyre rosszabb állapotban találtam. A végén már az ajtót is csak résnyire nyitotta ki, és úgy szólt ki, hogy nem akar venni semmit. Hogy ő neki már nincs szüksége semmire, nem kell már neki semmi. Mondtam, hogy ne zárkozzon be ennyire, szívjon néha egy kis friss levegőt. Erre elmesélte, hogy szokott ő sétálni, csak éppen nem nappal, hanem éjszaka. Hogy éjszaka szokott kijárni a házból.
Ez pedig megadta az újabb ötletet.
Pontosan. Tudod, azt hiszem, alapjában véve még boldog is volt, hogy nem kell visszamennie abba a rettenetes házba. Olyan hálásan nézett rám a végén.
Te pervez állat!
Komolyan mondtam.
A gyűrögetett gyógyszercsomagolás ketté szakadt a kezében. Lehajította a földre.
Most már csak a bátyó volt hátra. Az idősebbig Nyhoffer fiú.
Folytatom.
Ugyanazt játszotta el, mint előtte a mama. Alig halt meg az öreg asszony, az a bunkó is meggondolta magát, és közölte, hogy most már ő sem akarja eladni a házat. Mert hogy nem engedi a lelkiismerete a szülei emléke miatt. Tiszta hányinger.
És jött a konténer baleset. Az azért nem volt olyan egyszerű, vagy tévednék?
Tudod, Franz, az idő múlásával az emberben kialakul egyfajta érzék a módszerekkel kapcsolatban. Nevetni fogsz, de a konténeres dolog semmi más nem volt, mint egyszerű számtani feladat. Súly, távolság, magasság, a karabiner anyaga, mérete és ehhez hasonlók. Miután kiszámítottam, hol fog lezuhanni a konténer, már csak arról kellett gondoskodnom, hogy a fickó ott legyen alatta a megfelelő pillanatban. Így aztán fogadtam vele. Azt mondtam neki, túl gyáva ahhoz, hogy odaálljon a konténer alá.
Ő meg bizonyítani akarta, hogy nem gyáva.
Klaus bólint, aztán visszaül az egyik dobozra. Előre hajol, egészen közel hozzám. Érzem a leheletét. Az udvarban harsányan nevetnek a gyerekek. Fegyvertelen vagyok. Hátradőlök, igyekszem nyugodtnak és öntudatosnak látszani, közben a tekintetemmel a helyiséget pásztázom, hát ha meglátok valahol valamit, amit fegyvernek lehetne használni. Egy kést talán. Egy tört. Egy kézigránátot. Sehol semmi.
Aztán jött a pórázos baleset.
Mondom, és érzem, hogy megbicsaklik a hangom. Végtére is nem minden nap ül az ember szemtől szemben egy négyszeres gyilkossal, teljesen fegyvertelenül, egy spanyol ruhaszalon raktárában.
A pórázos baleset,
ismétli.
Az aztán igazi szép munka volt.
Nevet. Hangosan és hamisan.
Egy falusi rendőr extázisban.
Csak nem én rám céloz.
Én láttalak meg először. Már akkor felfigyeltem rád, amikor azzal a borjú méretű döggel gyalogolták az Onleitner birtok felé vezető úton.
Csak nem Ludwigra céloz.
Mondtam a társamnak, hogy törődjön veletek egy kicsit.
Csak nem a Ferrarira céloz.
Érthetőbben, barátom.
Mondom neki, és komolyan fontolóra veszem, hogy fenyegetően meglengetek felé egy válfát.
Éppen készültünk szedni a sátorfánkat, amikor felbukkantál a képben. A lehető legrosszabb időpontot választottad. Mit tehettünk volna? Nem volt más választás, így Mercedes a kis ujja köré csavart téged. Jól csinálta, a saját szememmel láttam.
Nevet.
Ott voltál, amikor...
Mellettetek.
A válfa egyre alkalmasabb fegyvernek tűnik. Végtére is fémből készült. Megfelelő szögből lecsapva vele.
Ó, a kis franc! Valósággal elolvadtál? Van, Sherry?
A pórász balesetről beszélj.
Mordulok rá.
Meghallottuk, miről beszélgettél az utolsó Nyhofferrel. És hogy azt mondta neked, másnap bemegy hozzád az irodába, és elmesél neked egy-két dolgot. Ezt viszont nem hagyhattuk. Túl veszélyes lett volna. Mivel pedig tudtuk, hogy mindig az erdei úton vág át éjszakánként hazafelé a klubházból, kifeszítettünk egy rótot az út fölé. Utána meg a kocsi első kereke köré tekertük a pórázt. A többit már tudod.
Szünet.
És most mihez akarsz kezdeni mindezzel?
Akarja tudni végül vigyorogva.
Még egy kérdés. Igazából építész vagy, nem? Akkor miért dolgoztál Bofrost sofőrként?
Tudod, nem voltam egy igazán motivált diák, és a pénznek is szűkében voltam, így néhány szemeszter után ott hagytam az egyetemet, és sofőrként próbáltam boldogulni. Így ismertem meg Mercedes-t is. Az elejétől fogva nagyon jó párost alkottunk. Ő hozta az ügyfeleket, én az ingatlanokat. És ezen a kiváló együttműködésen a továbbiakban sem kívánunk változtatni.
Azt még meglátjuk.
Mondom, és felállok.
Németországban már felszámoltátok az irodátokat. Most a spanyolokat akarjátok írtani?
Azt még meglátjuk.
Utánoz.
Végeztünk?
Mára.
Kezet fogunk a búcsúzásnál.
Úgy is elkaplak.
Mondom neki. Nevet.
Felejtsd el!
Aztán megyünk mindketten a magunk dolgára. A diktafon által rögzített szöveg minősége sajnos csapnivaló. Az egyetlen, ami rendesen hallatszik, az a ventilátor kattogása. Ugyanis éppen mellette ültem az ostoba fejemmel. Valamennyi az én hangomból is kivehető, de Klausból alig valami. A technika mai állása szerint remélhetőleg így is használhatóvá lehet tenni. A laborok manapság a legszörnyűbb zörejekből is képesek tisztán érthető beszédet kinyerni. 21. fejezet. Diadalittasan megyek vissza a szállodába, és vacsoránál részletesen elmesélek mindent Birkenbergernek.
Értem,
mondja ő.
Szóval a Ferrari ingatlan ügynök volt, Klaus meg Bofrost sofőr. Első látásra a világon semmi kapcsolat közöttük. Azt sem vette észre senki, hogy a halálesetek gyilkosságok voltak. Még csak nem is gyanakodtak. Hihetetlen.
Abszolút,
bólogatok. Amit tulajdonképpen mondani akartam, ez volt tehát a Nyhofer család kiirtásának története. Négyszeres gyilkosság. Tragikus, de így utólag már nem változtathatunk rajta. Azon viszont igen, hogy Klaus akadálytalanul folytassa az álmokfutását. Most már ez a feladatunk. Előbb azonban élvezni akarom a nyaralásból hátra lévő napokat. Tenger, homok, napsütés. Nem is olyan rossz hely ez a Spanyolország. Hazaérkezésem napján Nagyi olyan menüt tesz az asztalra, hogy az minden képzeletet felülmúl. Bevezetésnek paradicsomleves, desszertnek almás pite. A kettő között borjóragú galuskával és áfonyával. A paellák reménytelenül szállnának versenybe egy ilyen mezőnyben. Leopold küldött egy lapot Tájföldről. Meghosszabbította a nyaralását, ugyanis megismerkedett egy első osztályú tajleányzóval. Papa legalább 10-szer felolvassa a szöveget, és ugyanez